Kedves gyülekezet, szeretném, hogyha megkeresnénk az alapigénket, és közösen elolvasnánk Királyok első könyvében a 18. fejezet 21. versét idézem, egészében idézem, de főleg egy részére tennék majd hangsúlyt, ezt majd jelezni is fogom. Tehát Királyok első könyve 18. fejezet 21. verse. Úgy hallom, a lapozás elcsendesedett, tehát megtaláltátok, olvasom tehát. És odamenvén Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok kétfelé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép, csak egy szót sem. Hát én azt gondolom, hogy legtöbbünk számára azért ismerős a történet, én nem térnék ki rá nagyon. Tudjuk, hogy ki mondta, itt is volt, olvastuk, hogy Illés mondta, Izrael népét szólította meg. Tudjuk, hogy minek a hátterén nagy dolgok történtek akkor Izraelben, egy nagyon súlyos hitehagyásban volt a nép, és hát ebből vezette őket visszafelé Isten, és ez egy döntő momentum volt ott a Kármel hegyén, ahol ez elhangzott, ez a felhívás. Én a kérdés miatt olvastam ezt az alapigét, megmondom őszintén, úgy olvasnám csak a kérdést, amit feltett. Meddig sántikáltok kétfelé? Én ezt a kérdést szeretném ma feltenni, egy kicsit a korabeli korból kiragadva ma, nektek, magamat is beleértve, tehát mindnyájunknak. Mindjárt meg is mondanám, hogy miért. Annak a hátterén teszem fel ezt a kérdést, hogy egy olyan korszakban élünk, itt mi ma Magyarországon, amikor nagy dolgok történnek a mi országunkban. Kell, hogy szóljak róla, nem szeretek aktuális kérdésekről beszélni, most nézzétek el nekem, mert hát érint bennünket a hitünkben, ugye a proféciák révén. Csak ilyen mértékben szeretnék szólni a történésekről, és azért, mert az érdemi mondandómat ennek az apropóján szeretném elmondani. Tehát nem ez az érdemi mondandóm, csak a bevezetésben kérek ehhez türelmet tőletek, hogy kicsit összegezzem, hogy miben vagyunk mi itt most. Én úgy fogalmaznám meg röviden, hogy átrendezik, átszabják azt az országot, amiben élünk. Látványos módon. Még a neveket sem hagyják a helyükön. Nekem egy személyes megjegyzés, nekem a Ferihegy volt a legfurcsább, hogy mit vétett szegény. Az sem maradhat az, ami volt. Mint hogyha egy teljesen új országot akarnának előállítani. És ennek része többek közt az, ami legutóbb történt, és ami nekünk nagyon közvetlenül húsba vágó kérdés, ez az egyházügyi törvénynek a nagyon erőteljes átalakítása, ami nem csak nekünk, hanem a nem hívő embereknek is számít, hiszen a lelkiismereti szabadság durván szűkül, hogy nem mondjam, megszűnik Magyarországon ezzel, akárki akármit is mond. Ezt meg kell szokni, hogy mindig az ellenkezőjét mondják annak, amit tesznek, ez mindig így volt különben. Erre mondta azt egyszer az egyik tanárom, hogy a Sanda Mészáros esete, hogy ide néz és oda vág, tehát azt mondja és közben teszi az ellenkezőjét. Hát ez itt pontosan ugyanez folyik, ugye nyilván ez mindig így volt. Hadd kezdjem azért azzal még mindig az értékelést, ami szerintem vigasztaló, bármilyen furcsán is hangzik, és nem erőltetetten akarok keresni vigaszt magunknak, de azt látnunk kell, hogy ami történik, az meg kell, hogy erősítsen bennünket a hitünkben. Egy egyszerű oknál fogva, mert eddig is ezt tudtuk, hogy valami ilyesmi fog történni, majd a részletekre rátérek, hogy lehet, hogy nem tudtuk, hogy hogyan, de a lényeg az az, hogy a Biblia számunkra ezt mondta, tehát megerősödhetünk a hitünkben, ami a Bibliát illeti, és abban is megerősödhetünk, hogy ezek szerint jól értelmezzük a Bibliát. Mert ugye abban még lehetne hiba, tehát a Biblia lehetne igaz könyv akkor is, hogyha mi esetleg nem jól értelmezzük, de hát úgy tűnik, hogy az értelmezésünk is a helyén van. Mert pontosan az az irányvétele az eseményeknek, amiket Isten előre megjövendőlt a Szentírásban. És pedig egyfajta vallásos reneszánsz van Magyarországon, ami több puszta hangulatnál egy nagyon határozott nyomulás a hatalomért az egyházak részéről, és az állam ezzel karöltve cselekszik. Mindezt a Krisztus nevében teszik, ugye látszólag, de nagyon látványosan más eszközökkel, mint ő tenné. Hát ilyet nem tenne, de tehát nem őrá vallanak az eszközök sem, a módszer sem, hanem valaki egészen másra, és aki ezt tudja, az látja, aki nem tudja, az jó esetben gondolkozik, aki már elvakult, az már nem teszi fel ezt a kérdést. Tehát kb. Így nézünk, én úgy gondolom. Tudjuk, hogy miért történt az egész. Nagyon érdekes a stratégiaváltás, hogy 20 éve még destruktív szektákról beszéltek, ma bizniszegyházakról beszélnek. Egy új rendszert állítottak fel ezzel a formai hivatkozással, hogy itt ilyen visszaérések történnek, amiket jól lehetett volna kezelni a meglévő törvényekkel, de hát nem ez volt a cél, ezt most már tudjuk és látjuk. Az új rendszer lényege az, hogy majd néhány száz politikus eldönti, akik ott ülnek a parlamentben, nem tudom, most majdnem 400-an álltak, majd lesznek ők kevesebben is az új változások eredményeként. A lényeg az, hogy majd politikusok döntik el, hogy ki lehet egyház. Csak hogy értsétek és tudjátok, hogy eredetileg ez úgy volt azen a normális, hogy megmondják, hogy mi az egyház ismérve. Egy független bíróság, hangsúlyozom, független bíróság, mert az sem mindig lesz már az talán, az megnézi, hogy az ismérvek teljesülnek, és akkor megállapítja, hogy miről van szó ez. Egyháznak nevezhető vagy nem. Tehát ez egy normatív alapon működik, tehát hogy a normát felállítják, aki megfelel az az, aki nem, nem. Ehhez képest most egyedi döntések fognak születni. Néhány száz fegyelmezetten szavazó képviselő majd eldönti. Egyszer azt olvastam, hogy egyik nem kormánypárti képviselő azt mondta, hogy ők nem lesznek ott, mert ők nem tartják magukat Istennek, hogy eldöntsék, hogy ki az egyház. Ez nagyon tetszett, mert frappáns mindenképpen, mert ugye hát oda türemkedik, arra vetemedik ugye, aki ilyen döntést hoz, hogy ezt vallja magáénak, ugye csak azt értem magam, hogy nyilván csupa szakértő ülött ilyen kérdésbe, tehát ők aztán tudják, most a hétköznap értelemben is, hogy mi az egyház. Aki viszont az egyháznak nyilvánítatik, elnyeri ezt a kegyet az államtól, az viszont tényleg számolatlanul kapja a pénzt, és el sem kell vele számoljon. Erre mondtam azt, hogy az álságosság onnan indul, hogy az biznisz egyház volt az apropó, és igazi biznisz egyházakat kreálnak, mert hát az a biznisz, hogy azt a sok-sok pénzt megkapni, úgyhogy nem tartozunk elszámolással érte. És mindezt tudjuk, hogy nem társadalmi igényre történik, mert a magyar társadalom akármit is mondanak, hát nem igényli ezt, és nem vallásos beállítottságú. A társadalom akarata ellenére akarják átnevelni a társadalmat, ezért kell először az iskolákat megkaparintani, hogy már úgy nőjenek fel nemzedékek, szinte le akarják váltani az országot. Ugye volt régen egy ilyen mondás, tudjátok, hogy a népet nem lehet leváltani. Hát ezt nem mindenki gondolja így. Most gyakorlatilag ennek a kísérletei folynak. Nem tudom, tudjátok-e, csak megérzem, én egri gyerek vagyok, tehát egri csillagokhoz nekem azért közel állt, meg ugye ott éltem a vár tövében, és mi közelében, és én nekem nagyon szöget ütött a fejembe, hogy a janicsárokat, tudjátok, hogy azt a törökök azt úgy képezték, hogy sokszor magyar gyerekek voltak a janicsárok. Tehát erre voltak magyar gyereket, töröknek nevelték, janicsárnak nevelték, és ránk küldték. És gyakorlatilag, amiről itt szó van, az iskolák azért stratégiai kérdés az egyháznak, mert ugyanezt akarja megtenni. Hogy még akkor elkapni az embert, amikor nincs önálló tudata döntése, és mire észbe kap, már nem fog észbe kapni, hanem már azt a vallást választotta, amit bele plantáltak, bele inekcióztak, hogy így mondjam. És csak egy dolog még ehhez, hogy nagyon különös az, hogy szolgálják a társadalmat állítólag, de jól megkérik az árát. Tehát egy nagyon sajátos szolgálat ez. Egy olyan szolgálatot végeznek, amit nem kértünk, de ki kell fizetni. Mert ugye hát a közösből fizetjük ezt ki. Ez csak azért mondom nektek, hogy azért tényleg egy nagyon visszás helyzet. Ezt látnunk kell, ha emberek esetleg szó esik, van rá mód, erre érdemes fejlődni a figyelmet. Ami nekünk sokat jelent, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, az, hogy ugye a Jelenések 17-ben van egy képi ábrázolás, hogy egy nem éppen erényes nő, egy paráznának mondott nő ül egy vadállaton, egy erőteljes állaton, és meglovagolja, hogy így mondjam, tehát ott ül a hátán. És az én számomra a mi nemzedékünkben élve, tehát nem a történelmet ismerve, soha ennyire látványos még nem volt ez az ábrázolás, soha nem volt ennyire kifejezőnek tűnő, mint most látni azt, hogy minden módon hogyan próbálják az államhatalmat meglovagolni ezek a tisztátalan viszonyba került egyházak, tehát akik az állammal tisztátalan viszonyba kerülnek. És nem tudom, tudjátok-e, az új törvény értelmében, ugye úgy hát hogy mit jelent a parázna, itt nagyon kijön. Az új törvény értelmében azok a közösségek, amelyek nem jelentkeznek, hogy ők egyházak akarnak lenni, azokkal a feltételekkel persze, mint a törvény előír, azokat automatikusan jogutód nélkül megszűntnek tekinti az állam, és ráteszi a kezét minden vagyonukra, és azt karitatív célra használja. Ezt lefordítom, ha nem értenétek, hogy átadja a katolikus egyháznak, mert az a karitatív tevékenysége az államnak. Tehát gyakorlatilag római kori időket élünk, az ókori római kereszténylődözés idejét éljük. Az állam arra kényszerít ilyen financiális módon, hogy ajánlt fel magad, most bocsánat, hogy így mondom az állam, majd az állam eldönt, hogy ezzel akar-e téged egyház, de te ajánlt fel magad, mert ha nem teszed, akkor még a vagyonodat is elkobozza. Összem erre szokták azt mondani ezt a szót, hogy prostituál az állam, mert azzá tesz, mert tehát nem maradhatsz független, nem őrizheted meg a függetlenségedet, csak nagyon drága áron, úgymond. És hát ide írtam fel magamnak a köszöntést, hogy üdvözöllek benneteket a középkorban. mert megjöttünk. Tehát itt vagyunk. Azóta nem volt ilyen, és most először úgy látszik Magyarországon lett ilyen a középkorú. Tehát nagyon érdekes, hogy a mi országunk került ebbe a helyzetbe, és nekünk adatott ez a kiváltság. Egy mondatot felolvasok, amit a múltkor is felolvastam szerintem, amikor itt voltam. Még lehet, hogy legközelebb is fel fogom olvasni, mert tanúsága van. Engedjétek meg, nézzétek el nekem. Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé a rendelkezéseiket és tartsa fenn a létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, vagy képét, ugye, hogy bibliai kifejezést használjak, a képét, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak. Speciál elveszi a vagyonukat, az egyházi vagyonukat. Hát itt tartunk most szerintem. Itt, amit most felolvastam Magyarországon, itt tartunk. Tehát létrejött ez a frigy minden ízében, minden visszásságával, és én ezt csak azért mondtam el a bevezetőben, hogy ehhez képest kérdezem tőletek, amit kérdeztem, amit Illés kérdezett, hogy ha itt tartunk, ha itt tart a történelem, ha a mi országunk, a mi környezetünk itt tart, a mi társadalmunk, akkor Illés próféta szavaival kérdezem tőletek, hogy meddig sántikálunk még két felé? Azonosulok veletek, ne értsetek félre. Meddig sántikálunk? Engem ez a kérdés foglalkoztat, és megmondom őszintén, én remélem, hogy titeket is. Tehát azért csak látni kell, ami történik, és nem tudom, hogy melyikőtök alszik nyugodtan, hát most idézőjelben mondom, de azért akár szó szerint is, hogy mennyire lehetünk nyugodtak. Nem tudom, ti hogy érzitek magatokat a történések láttán, hányadán állunk a hitünkben, mennyire érezzük felkészültnek magunkat. Nincs esetleg olyan érzésünk, hogy egy kicsit, mintha le lennénk maradva az eseményekhez képest. Tehát amit tudunk, hogy van és lesz, az megdöbbentő, olyan előrehaladott állapotban van, nem gondoltuk volna, azt gondolom, hogy már itt tartunk, mert hirtelen történtek ezek a dolgok itt velünk és nálunk, és ehhez képest megvan az a belső bizonyosságunk, mint Pál apostolnak megvolt, hogy én tudom, kinek hittem, én lépést tartok, hogy így mondjam, a lelki fejlődésemben, nem mentálisan értem, hanem a belső készenlétemet tekintve az Isten, a történésekkel. És hát írtam ide magamnak még egy kérdést, hogy nem lehetséges-e, hogy a tudni, tudom kinek hittem, ez a fajta tudni, ez többet jelent annál, hogy tudom a hitelveket, tudom a hitvallást, és hogy sok mindent tudok. A kérdés, meddig sántikáltok kétfelé, akkor is ezt jelentette, most is azt jelenti, hogy meddig halogatjuk még, hogy egyértelműen és végérvényesen állást foglaljunk az Isten mellett. A jó és a rossz küzdelmében, a sátán viszonyában, a sátán és Isten küzdelmében és ebben a viszonyban. Meddig halogatjuk még ezt a döntést? De azért udvarias leszek, megkérdezem tőletek, hogy szerintetek megtettük már ezt a döntést az életünkben? Mert kicsit olyan rossz, hogy bevallom, harmadszor szólok erről a témáról, mert hát most ezt foglalkoztat, és hát úgy gondolom mindenütt helye van ennek. Másik két gyülekezetben az elmúlt két szombaton szóltam erről, és mindig kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy csak én nekem probléma ez, és mindenki olyan nyugodta. És lehet, hogy a többiek tényleg előrébb járnak, mint én, nem érzik magukat olyan rosszul. De az bátorít fel arra, hogy rosszat gondoljak rólatok idézőjelbe, tehát, hogy nem vagyunk készen. Mert hogyha ezt a döntést meghoztuk volna az életünkben, amit itt Illés firtat, akkor szerintem jobban néznénk ki. Nem haragusztok, hogy ezt mondom, és nem tudom, hogy egyetértetek-e. Az egyén életünk, meg a közösség életünk látványosabb lenne. Jobban áradna belőle a világosság, és nagyobb felkiáltója lenne a környezetünk számára, ha túl lennénk ezen a döntésen. Én azt gondolom, hogy megkeresztelkedni, legtöbben, akik itt vagyunk, megkeresztelkedtünk. Az is egy döntés volt. Előleg az volt az a döntés. Izrael egyébként hát benne élt ebben a szövetségben, tehát formailag ott se volt helye ennek a kérdésnek, de gyakorlatban mégis volt helye. És én ezért bátorkodom ezt felvetni, bizonyára nem veszitek tőlem rossz néven, én felrázni szeretnék ezzel is, hogy vágyunk mi valamire, szeretnénk mi valamit, de nem ugyanazt jelenti eldönteni valamit. Van ilyen bizonságtétel, hogy meg kell ismerned az akarat igazi erejét. Mi vágyunk, sóhajtozunk, szeretnénk, de az nem ugyanaz. Nagyon fontos kérdés az, amiben most a közösségünk került, egyébként az Unió is, tehát akikről itt szó volt, ugye a hirdetésben a testvéreink, ők is, mi is, hogy az államnak erre a kihívást jelentő, hát erre a helyzetre, amit az állam teremtett, így mondanám, milyen választ adunk intézményes szinten. Mert hogyha azt mondjuk, hogy mi nem jelentkezünk egyháznak, akkor az azzal jár, amit elmondtam nektek. Ha azt mondjuk, hogy jelentkezünk, akkor nyilatkozni kell közösségként mindenképp, de valószínűleg egyéni szinten is, 1000 tagot előállítva, kiállítva, hogy mi az alkotmánnyal, ezzel az új magyar nemzeti, nagyon magyar szentkoronás alkotmánnyal így van, hogy ezzel összhangban és nem ellentmondásban vagyunk és érünk, ami hát nekem nem egy egyszerű kérdés, mert nem akarom a törvényesség hiányának a látszatát kelteni, de azért többet követel ez az alkotmány, vagy több van ebbe benne, mint ami törvényes, mint ami méltányosan, úgy értem, tehát sajátos törvényeket szab, mint látjuk, ezt a mostanit is abból vezették le. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy erre milyen választ ad a közösségünk, és nincs, tehát olyan tanástalanságban és útkeresésben, hogy mi a helyes. Ezt majd egy küldött értekezet fogja valószínűleg eldönteni, tudjátok, szeptember 3-án, vagy hogy van meghirdetve. De miközben ez egy nagyon fontos kérdés, szerintem legalább ilyen fontos, és ez a saját hatáskörünkben van, hogy mi a mi válaszunk. Az egyén életünkben mi a mi válaszunk erre, ami történik. Amiről beszéltem, hogy a döntés, hogy meddig akarjuk még halogatni. Mert megvan bennünk ez a vágyakozás, de azért legyünk őszinték, hogy még nem húztuk ki egészen a lábunkat a világból, én úgy érzem. Még megvannak a magunk is hibái, itt a pátriárkák jó példa, amiről tanultunk a szombatiskában, hogy nekik is megvoltak a hibáik. Meg kellett tanulni, le kellett küzdeni. Az ő életükben is el kellett, hogy jöjjön az a pillanat, amikor végleg az Isten mellé álltak. És azért is nehéz ez nekünk, eddig azért sem történt meg talán, mert egy nagyon különös kor, amiben élünk, én ezen gondolkoztam, hogy tudtuk, hogy valamikor valami ilyesmi történni fog, de két dolgot nem tudtunk, hogy pontosan mikor, és hogy ez hogyan fog megtörténni. Tehát azért nagyon érdekes, ez egy ellentmondásos dolog, hogy tudunk az Isten igényének, hála sok minden, de nyilván részleteket nem mond, minden apró részletet, melyik országban mi hogyan történik. És nem tudom, hogy vagytok kezdeni, magamnak így fogalmaztam meg, hogy sokat mondtak nekünk előre erről az időszakról, hogy milyen lesz, sokat tudunk, de ezzel együtt mi egy járatlan úton járunk, mert ezen még nem jártunk, mert hogy időben, most értünk ide, külön érdekesség, hogy más sem járt, mert mi csak más ország tapasztalatára sem támaszkodhatunk, mert hát valahogy ilyen zászlóvivőnek sikeredett lennünk megint Magyarországnak, ugye? És ezen a háttéren olyan nagy kérdés ez. De mielőtt tovább mennék ezzel a kérdéssel, ha már a döntésről beszéltem, erre szeretnék röviden visszatérni, hogy szerintetek mire való az emberi élet? Itt a földi, tehát erre az életre gondolok. Egy páran ott voltatok a temetésen hétközben, hogy találkoztunk, és én ott is szeretem ezt a kérdést felvetni, mert ha már ott vagyunk egy élet elmúlásánál, akkor gondolkozzunk mi élők, hogy akkor mit csinálunk a magunkéval, mire való. Nem tudom, szerintetek mire való, én azért megkockáztatom megfogalmazni, de egyet fogtok érteni velem, tudom. Csak nem, mint hogyha nem mindig ennek a fényében élnénk, hogy arra kapjuk az életet, ezt a föld életet az Istentől, hogy egy döntés megszületik az életünkben, vagy nem. Egyetlen egy döntés. Rengeteg döntést hozunk. Egyszer valaki mondta, hogy vannak ilyen felmérések, hogy naponta 20 000 döntést hozunk. De komolyan, tehát, hogy észre se vesszük, de döntünk, tehát közlekedési helyzetekben mindenben döntünk. Rengeteg döntés van egy emberi életben, az biztos. Nagyok is. Hivatás, párválasztás, lakhelyválasztás, tehát nagyon nagy döntések vannak. De egy döntésről szól az élet ehhez képest is. Ez pedig az, hogy az Istennel, nem kell, hogy az Isten ellen legyen a másik, felejtjük az Isten nélkül. Az ugyanazt jelenti. Emlékeztek, van ilyen példázat, hogy voltak az eltávozott úrnak szolgái, akik utána üzentek, hogy ne uralkodjon rajtunk, azok, akik lázadtak, és voltak, akik nem üzentek utána, ennyire karakánok nem voltak, csak simán passzívan nem szolgálták őt. És azt mondta, hogy ezeket mindegyütt. Tehát nincs különbség, érdemi különbség. Kedves gyülekezet, az Isten nekünk kegyelmet ad, noha van vétkünk jócskán, évtizedeket kapunk ajándékba az Istentől ebben az életben, és ezért nagy kérdés, hogy de miért teszi ezt az Isten, mire adja? Nyilván arra, hogy nagyon, nincs ellenére, hogy boldogok legyünk. Nincs ellenére, hogy az életünket berendezzük, hogy kialakítsuk a családunkat, hogy őt jót tegyünk, sőt, hát nyilván ezt ő támogatja, de az élet az nem erről szól. Sokszor az a gondunk, hogy az Isten ajándékai elveszik a figyelmünket az élet legfontosabb döntéséről. Nemrég olvastam a gyermek áhítatos könyvben, hát most már 3 hete vagy 4, egy nagyon jó kis szakasz, nem tudom, aki szokta olvasni, az rá is van, aki nem, az meg majd szerintem örülni fog, hogy hallja. Az a lényege, hogy egy misszionárius valahol a Föld valamely pontján egy fiatalembernek beszélt Krisztusról, és a fiatalember azt mondta, meghallgat, és azt mondta, hogy majd gondolkozik erről a kérdésről. Aztán a fiatalember beteg lett, nem tudom, milyen betegség volt, gyógyítható, de hát gyógyítani kellett. És a misszionáriusunk az orvos misszionárius volt, tehát hozzá került a fiatalember. És a nagyon beteg volt, és a misszionárius felírt neki egy orvosságot, ugye hát ott nincsenek patikák ilyen helyen, tehát ott maga az orvos adja az orvosságot is, és felírta az üvegnek a címkéjére, hogy egy hét múlva kell bevenni belőle egy gyógyszert. Hát a fiatalembernek csodálkozott, hogy nagyon beteg, hát most mire várjon egy hetet, hát nem is érti, hát hogyha ez tényleg hat, akkor azt most kéne bevenni, nem? És mondta a misszionárius, hogy ha így gondolja, igen, de ez mással is így van. Tehát ugye utalt a beszélgetésükre, és mondta, hogy ha ő szerinte nagyon beteg és neki erre szükség van, akkor átírja a címkét, akkor ma kell bevenni belőle egyet, de mondta, hogy ez mással is így van. Tehát az nem jó módszer, hogy majd gondolkozok a Krisztusról. Ugye az a baj, hogy amikor nagyon betegek vagyunk, és érezzük, hogy nagyon betegek vagyunk, akkor megragadjuk a segítséget. Amikor nagyon betegek vagyunk, de nem érezzük, hogy nagyon betegek vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk halogatni. Nagyon szép is történet volt, nekem nagyon tetszett, és nagyon kifejező. És azt hiszem, minnyájunkra igaz valahol ez, hogy azt a döntést azt nem sietünk meghozni. Annyi mindennel vagyunk elfoglalva az életben. Megint mondom, az a legdrámaibb, az a legtragikus, amikor az Istennek az ajándékai töltik ki az életünket annyira, hogy ezt a végső kérdést, hogy az Istennel, vagy Isten ellen, hogy ezt nem hozzuk meg időben, sokan egyáltalán nem hozzák meg. Pedig ez a kérdés, létrejön-e Isten és én köztem a kapcsolat, kívánom, akarom-e ezt, lesz ebből igazi kapcsolat, két lénynek a viszonya, ami alapul szolgált az örök életre, és mert az örök életben nem az a jó, hogy szép lesz, hanem hogy azzal leszünk, akit szeretünk. Ugye itt családok vagytok sokan, most, hogyha elköltöznétek más helyre, akár szebbre, akár rosszabbra, mi a lényeg, nem? Hogy a családommal vagyok ott. Nem az a lényeg, hogy hol vagyok annyira, nem mindegy, de hát nem az fogja eldönteni a dolgot. Az örök életben sem az a jó, hogy nagyon szép lesz. Igaz, azt mondta Pál apostol, hogy szem nem látott, fül nem hallott. Sok ember ezért vágyik oda. De nem érezné otthon magát, hogyha a házigazda neki nem ismerős. Ugye nemrég olvastam egy ilyen történetet, bocsánat, de olyan tanúságosak, ezt még e-mailen kaptam, hogy a mennybe akar bemenni valaki, és valaki ott áll és kérdezi, hogy miért, de éppen, hogy te ismered Jézus Krisztust? És akkor az illető mondja, hogy hát micsoda kérdés, hát én egy nagyon híres evangelizátor voltam, emberek tömegei hallgatták, amit mondtam, emberek tömegei keresztelkedtek meg, hát nem is értem, hogy lehet ilyen kérdést feltenni. Jön a második sorba, mondja, hogy te ismered Jézus Krisztust? Hát az is elmondja a dicsőségtáblát, nem ismétlem meg. Azt mondja, aki kérdezte, hogy mondjuk hát nem ezt kérdezte, kérdezi a harmadikat, hogy te ismered Jézus Krisztus? Azt mondta, hogy igen, Uram, ismerlek téged. Az egy kifejező történet, nem? Azért bátorkodtam elmondani, hogy nem mindegy. Nem mindegy, hogy ugye sokan mondják majd az én nevemben, vagy sokan mondják majd, hogy nem a te nevedben, emlékeztek? Tehát ezt illusztrálja. És azt mondja, hogy bocsánat, az két külön dolog. Az két külön dolog. Istent meg kell, hogy ismerjünk, meg kell, találjuk ezt a kapcsolatot, meg kell, hogy éljük ezt a kapcsolatot, amiben a személyes élettapasztalataink mellett a Biblia lehet segítségünkre, de vigyázni kell, már nem a Bibliával, hanem a viszonyulásunkkal, mert a Biblia ismeret is csak annyit ér, amennyivel közelebb visz az élő Istenhez. Tehát, hogy én az Istent ismerem meg a Bibliából, és épül ez a viszony köztünk, akkor jól szolgál a Biblia. Ha csak az agyamat táplálja, tehát az információkkal, meg az ismerettel, akkor félrevisz. Ha csak szellemileg növekedünk a Bibliát olvasva az ismeretbe, akkor az pont laudíciába vezet az az út. Mert mi a laudícia üzenet lényege? Gazdag vagyok, meggazdagodtam, tele van a fejem ismerettel, de Krisztus hol van? Laudíciában hol van? Kint az ajtó előtt áll és zörget, hogy szeretne bejönni. Tehát létezik ez a kettősség, hogy valaki a Bibliából növekszik ismeretben, de Isten ismeretben, közösségben nem növekszik. Szeretném alátámasztani mindezt két rövid idézettel is, amit azóta találtam, tehát előző két hétben ezt még nem osztottam meg a testvérekkel, most először sikerül. Az utolsó napok eseményei című könyvet biztos ismertek, ebben a kiadásban, amit a kezemben tartok, tehát ez a papírkötés ilyen kékes árnyalatban, ebben a 110. és a 108. oldalról olvasok két rövid idézetet. Tényleg nagyon rövid, figyeljétek meg. A 110. oldalon azt mondja, hogy Hamarosan nyomorúság lesz az egész világon. Nem nehéz elképzelni most már. Kérdés, hogy most én teszem közbevetőleg, hogy akkor mi a teendő? Ezt fogja mondani, csak figyeljetek meg a hangsúlyt akarok tenni. Ha tudom azt, hogy hamarosan nyomorúság lesz, itt vagyunk benne, akkor mire figyeljek én hívő emberként? Most figyeljetek, hogy folytatja. Mindenkinek törekednie kell Isten megismerésére. Nincs idő a késlekedésre. Hát én nem ezt vártam volna. Hát azt hittem, hogy instrukciók vagy. Szóval valami. És azt mondja, hogy egy dolog segít, és egy dolog hiányzik. És ez félelmetes, hogy hívő embernek hogy mondhat ilyet, hogy törekedni kell az Isten megismerésére. Egy másik igehirdetésemben lehet, hogy nálatok jártam, de most nem emlékszem, hogy azóta, ugye, hogy itt voltam a táblázattal, azóta már voltam itt egyszer, úgy emlékszem, mert hogy pont akkor erről szóltam, ha ismétlek, az megerősít, aki nem volt, annak nem árt, hogyha ő is hallja, csak utalok rá. Amikor Dávid búcsúzik Salamontól, mert ugye Isten jelölte Salamont utódnak, tehát tudható volt, hogy ő lesz az utód, tehát ő emiatt tette azzá Dávid, mert Isten jelölte. Amikor Dávid búcsúzik az élettől, és búcsúzik Salamontól, akkor azt mondja neki, hogy te azért fiam, ismerd meg a te atyáid Istenét, és szolgálj neki tökéletes szívvel, és ugye folytatja, most nem folytatom. Ez gyülekezet, az olyan különös, hogy hogy lehet az, hogy Izrael hívő királya, akinek a fia szintén hívő ember volt, tehát annyira, hogy az Isten jelölte királynak. Aki hát rendkívüli módon kezdte az uralkodását, Salamon, tudjuk. Tehát most ne a kitérőről beszéljünk, az volt másnak is, de szóval ott azért valami volt, nem is kis dolog. Hát én mindent vártam volna egy ilyen párbeszédbe, csak azt nem, hogy Dávid azt mondja Salamonnak, hogy ismerd meg az atyáid Istenét. Hát azt hittem, hogy ismeri. Dávid tudta azt, hogy pontosan arra a tapasztalatra van szüksége Salamonnak, amitől személyessé válik a dolog. Tehát nem ismeret halmazra, hanem a megtapasztalásra van szüksége. És erről szóltak, ugye éppen az imént beszéltünk a szombatiskában is, hogy a pátriárkák tapasztalatai. Olvassátok el a Pátriárkák és Proféták című könyvben, azt írja a Jákob megtérése kapcsán Ellen White, hogy Jákobot vonzotta az Isten lénye. Tudjuk, hogy ő az igazi áldásokért tette, amit tett. Elfogadhatatlan volt, amit tett, de az indítéka az volt, hogy ő az áldást szerette volna megkapni, hogy a család papja lehessen. És azt mondja, hogy vonzották az Isten dolgai, de nem ismerte azt az Istent, akit szolgálni kívánt. Lényegében ezt mondja, nem, talán nem szó szerint, de ez a jelentése, hogy lehet úgy vonzódni az Istenhez, hogy még hiányzik az ismeret. Kedves gyülekezet, ez velünk is megtörténhet. Lehet, hogy nekünk is elmondhatná Dávid. De szóval jó indulatú emberek vagyunk. Sok mindent gyakorlunk. Hát az Izraelben mindenki úgy nőtt fel, hogy szombatot ünnepel. Tehát ez jó, hát mi is itt vagyunk. Mondok egy másik személy, gyorsan, hogy jobban értsétek. Pál apostol szerintetek elég hívő ember volt? Azelőtt, hogy megtért volna. Bocsánat, ez furcsa hangzik, de elkötelezett volt? Törekvő volt? Az egész életét erre tette fel. Hát azért nehéz volt rajta túltenni farizeusságban, és most nem a negatívumot értem a farizeusságon, hanem az önmegtagadás, az odaszállás, az Isten szolgálatát. És mikor jött a fordulat az életébe, amikor találkozott az Istennel? Hát az látványos volt, azt tudjuk, tehát ez a damaszkuszi eset. Ugye 3 napig nem látott, mert az Isten időt hagyott neki, hogy újra gondolja a dolgokat. És ugyanazokat az igazságokat összerakta, és más jött ki belőle. Bocsánat, ez a gyarló hasonlított eszent az építőkocka, vagy a Lego, tudjátok, hogy rakom össze, ha így rakom össze farizeizmust, ez felőle. Mert az volt, mert az igéből építkeztek ők is, csak hát nem jó rajz alapján. Ha meg úgy rakom össze, akkor meg kiderül, hogy hát mit akar az Isten. Itt az előző órában, akik itt voltunk a csoportban, szóba jött József esete, és én azért tartom fontosnak, mert nagyon látványos példája annak, hogy miről van itt szó. Józsefről azt olvassuk, hogy kicsit el volt kényeztetve, sok pozitívuma volt, de hát voltak nyilván negatívumai is, és azt mondja, hogy rengeteget hallotta az apjától, Jákobtól, az immár megtért Jákobtól a tapasztalatait, és ennek az ismeretében volt. Szerette valahol az Istent, de az ő hite akkor vált személyessé, amikor kiragadtatott a családi körből, 17 évesen vitték lefelé ugye Egyiptom irányába, és tudta azt, hogy valószínűleg soha többet nem találkozik a családjával. Egyedül lesz egy idegen országban, idegen kultúrában, rabszolga státuszban, hát azért ezt adjátok össze, és azt mondja, hogy nem maradt más a számára, mint hogy ahhoz az Istenhez forduljon, akit az atyáitól hallott, de addig nem volt személyes, és akkor kötött szövetséget útközben az Istennel. Így írja szó szerint, hogy néhány óra leforgás alatt az elkényeztetett fiúból érett férfi lett. A döntés következtében. Nyilván a hátrévő évtizedek során ezt a döntést ezt meg kellett élni, tehát nem úgy volt, hogy onnantól kényelmes volt a dolog, de ott meghozta ezt a döntést. Ott ott alakult ki az a viszony, ott kezdődött el az a viszony, amire azt mondhatjuk, hogy ő megismerte. És utána visszaigazolta az élet sokféle tapasztalata azt, hogy az Isten mit tett vele, ő mit tett az Istenhez való hűség jegyében, lásd a kísértéseit és a kiállását. Kedves gyülekezet, az a kérdés, hogy ez a döntés, ez megvan-e már az életünkben? Szerintem lehet, hogy még várat magára, de már sokat nem várhat. Meddig sántikálunk kétfelé? Meddig van úgy, hogy azért az Istennek is adunk az életünkből, de vannak bizonyos részek, amiket nem neki. Esetleg csak magunknak tartunk meg. Még egy rövid idézet, amire utaltam a 108. oldalról. Bocsánat, csak itt belemelegettünk. A legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel. Én úgy örültem, mikor ezeket a héten megtaláltam, hogy erről beszéltek te már korábban is, most az utóbbi két hétben megint, és hát ide van írva szó szerint, hogy nem egy olyan listát ad a bizonyságtételekben nekünk az Isten. Tudjátok, a repülőgépek felszállásakor szokott ilyen checklist lenni, hogy végignézik, hogy minden megvan-e. Tehát hogy az egyik diktálja, és a másik viszony, és mi azt hiszük, hogy az élet dolgait így kell intézni, hogy tételesen, ha megmondja, hogy mit csináljunk, mint Izrael, tudjátok, a 10 parancsolatnál, ott lent a Sinainál, hogy mindent, amit az Úr mondott, megcsináljuk. Mondja meg, hogy mit. Na, de ott kezdődik, hogy nem ismered. Utána már úgy is tudni fogod, hogy mit akar. Olyan szép volt a mostani szombatiskolában az a gondolat számomra, itt olvastam is, hogy az engedelmesség nem csak az Isten tételes kinyilatkoztatását foglalja magában, hanem a lélek késztetésének a felismerését és az engedelmességet. És emlékeztek ott az Ábrahám, ugye az Ábrahám Izsákféle áldozata, tehát hogy az Izsákot megáldozza, az nem volt benne a tételes kinyilatkoztatásban, halkan jegyzem meg, hogy azzal éppen ellentétben állt, mert ugye a tételes az azt mondja, hogy ne őj, de ő tudta azt, hogy az Isten valamiért mégis ilyet kért tőle, és annak is engedelmeskedett. Tudom, hogy délután beszélgetünk, mindig olyan jókat beszélgetünk, adok hozzá egy kis témát ezen a ponton. Befejezem a mondatot, amit az előbb olvastam, mert nincs itt vége. Nem vág szorosan a témákhoz, de valahol mégis. A legjobb, amit tehetünk, hogy szoros kapcsolatba kerülünk Istennel, és ha ő azt akarja, hogy az igazságért mártíromságot szenvedjünk, az sokak üdvösségre vezetésének lehet az eszköze. Erről az érdemes lenne beszélgetni délután, mert azért gondolkozzunk komolyan és nagyban. Csak egy megjegyzés, ezt 1886-ban írta. És tudjátok, hogy 1888 az egy lehetőség volt arra, hogy beinduljanak az események, és hogy akkor tájt itt a végére jusson minden. Tehát egyfajta időszerű üzenet lehetett volna, ha a következő fejlemények ezt lehetővé teszik. Nem tudom, hogy ti hogy érzitek, vagy hogyan értékelitek az eddigi életeteket, szerintem, ha valamikor, akkor most ideje van egy kicsit számot vetni magunkkal. Én szoktam, ugye egyébként, mostanában különösen, most valahogy arra érzek késztetést, meg úgy jön, tehát ez nem ilyen akaratlagos, most nem úgy, hogy nekiülök, és most hát ez egy feladat. Az ember gondolatai támadnak, és elkezd értékelni, hogy értem eddig ennyit, ugye én már az 50-hez vagyok közel, mint a 40-hez. Szolgálatban töltöttem el a gyülekezeti szolgálatban a nagyobb részét, hát a túlnyomó részét a felnőtt koromnak. Ugye egyetem után egy évet dolgoztam világi állásban, aztán hívott a gyülekezet. És így végig gondoltam, hogy ennyi idő alatt mire jutottam. Akár a személyes életemben, akár a szolgálatom eredményességét tekintve, amit nem lehet nyilván csak számokban, tehát nem formailag értem az eredményességet, az nem úgy érzi, hogy lehetette volna többet, vagy nem. Ajánlom figyelmetekbe az ilyen irányú gondolkodást, mert jót tesz, szerintem. Nem mondom, hogy örömet szerez mindig, de hogy jót tesz, az biztos. Én arra jutottam, hogy szerintem mi alapvetően egy halogatásban élünk. Bocsánat, hogy általánosítok megint, de talán valahol mindnyájunk rég, az lehet, hogy nem egyforma mértékben, hogy azért ennél többet lehetett volna. Ugye tudjátok azt, hogy amit az Úr végzett, ami le van írva az evangéliumban, az 3,5 évnek a gyümölcse, és János megjegyzi, hogy ha mindent leírtak volna, ami ott történt 3,5 év alatt, akkor a világ nem fogadhatná be azokat a könyveket. Emlékeztek, van egy ilyen ige. Én nem tudom, hogy közvetek ki az, aki már több mint 3,5 éve van szolgálatban, hogy így mondjam, mert minden szolgálatban vagyunk. De azért talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy tehettünk volna többet. Tehát többet ki lehetett volna hozni ebből, amit kaptunk. Ugye van egy igehely a Máté 12:30-ban, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. Most szerintetek mi, ti egyenként gyűjtöttünk, vagy tékozoltunk? Szerintem úgy gyűjtöttünk is, de amennyiben nem mindent gyűjtöttünk össze, annyiban mégiscsak tékozoltunk. Én úgy gondolom. Mennyi időt Mennyi évet és mennyi alkalmat kaptunk az Istentől az eddigi életünkben. Arra, hogy jobb emberek legyünk, hogy Krisztushoz hasonlítsunk, mert ugye erről szólna a hívő élet elsődlegesen. Arra, hogy szolgáljuk őt, és hogy embereket vezessünk az Istenhez. Mindenki maga tudja megítélni a saját életének az eredményességét és a produktumát. Az Isten meg fogja ítélni, az biztos. Ezt most nem ijeszgetésnek szánom, de hogy azért próbáljunk objektívek lenni. Még egyszer elnézést, hogyha úgy érzitek, hogy általánosítok és túlzok, én most őszinte vagyok, de hát én a magaméval nem nagyon, sőt, nagyon nem vagyok elégedett, úgy fogalmaznék pontosabban. Az a kérdés, és két szempontból érdemes ezt megvizsgáljuk, hogy a személyes jellembeli és hitbeli fejlődésünk tekintetében mennyire valósult meg az Istennel való közösség, a személyes megismerés, az együttjárás tapasztalata. Nem tudom, mennyire tudjátok, mert nem tudom, ma mi a szokás, amikor én voltam fiatal, amikor én akkor nem nagyon udvaroltam, de a többiektől hallottam, hogy volt ez, hogy járnak. Tehát tudod, hogy ilyen jelentőség teljesen, hogy valami van, valami lesz, ott szimpatizál egy fiú meg egy lány egymással, és akkor járnak, abban benne, hogy együtt töltik az idejüket, megismerik egymást, de fontosak egymás számára, a többiek kicsit kevésbé fontosak, járnak. A Bibliában is ezt a kifejezést olvassuk, például az Mózes első könyve 5. fejezet 24. versében, mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert az Isten magához vette. Tehát mi volt ott Énokkal? Így írja, hogy ennyit ír, hogy Istennel járt. Ebben minden benne van. Mi az Istennel járunk? Elmondhatjuk mi? Mi lehet, hogy elmondjuk, de az Isten elmondhatja, hogy mi vele járunk. Most szeretnék idézni nektek a Krisztus példázata című könyvből, azt a mulasztást elkövetem, az oldalszámot nem írtam ki, de a 10 szűz példázata, azt hiszem az utolsó fejezet, nézzétek meg, hamar megtaláltok, bal oldalt van egy bekezdés, azt idézem. Engedjétek meg, hogy kivételesen manipuláljam az idézetet a javunkra szerintem. Tehát nem folyamatában olvasom először, hanem részleteket belőle, aztán becsületesen felolvasom egészében is, mert valamit el akarok érni, azért olvasom, így nézzétek el nekem. A pont, ezt nem olvasom, szüzek által képviselt emberek nem képmutatók, tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban, szívesen hallgatják az igét. Ez a 10 szűzről szól. Ezek melyik szüzek lehettek szerintetek? Ezek a balgák? Hát ezek hogy lennének balgák? Hát ide van írva, nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban, és szívesen hallgatják az igét. Lehetnek ezek balgák? Ez az András olvasta szerintem a fejezetet, mert ide van írva, a pont az úgy volt, úgy kezdődik a mondat, hogy a bolond szüzek által képviselt emberek. Ez az elég többenetes, nem? Most, amit itt felolvastam jellemzőket, most a bolondot hagyjuk, a jellemzőket, ezek azért pozitív jellemzők voltak, abszolút. Illik ránk? Nem azért mondom, hogy elvállaljuk, de azért ez... Ezek eddig mindig kép illik ránk, és akkor mit értünk el vele, hogy ha nem több ennél, akkor...
A baj van.
A baj van, az is nagyon, de nekem az kevés. Ha nem több ennél, az kevés. Azt hinnénk, hogy ez a kívánatos, nem? Ebben élünk. Valahol mi ezt éljük meg kimondatlanul is, bocsánat, hogy így mondom, a standardnek, szintnek. Tehát, hogy... És azt mondja, hogy hát ez nem kis dolgok. Tisztelni és pártfogolni az igazságot. Hát, hogyha embertömegeket megnéztek, akár vallásos tömegeket is. Nincs meg. Szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Tehát ez egy érdemi dolog. Tehát, hogy nekem ő... Igen. Tehát, hogy van szimpátia, fontos. Tehát nem egy ilyen hideg tudásról van szó. És ilyen, hogy szívesen hallgatják az igét. Most is itt ültök. Úgy néztek ki, mint akik szívesen. És remélem is, hogy így van. És azt mondja, hogy ez kevés. És mi az, ami hiányzik? Most nézzük meg, hogy mi az, ami hiányozhat, és ott hiányzott, és a mikorunkban is hiányozni fog sokaknál. És megint figyeljetek az alapgondolatot, amiről szólok, hogy az Isten és mi és a kapcsolat és az ismeret, figyeljetek. Most elolvasom egybe. Most meg ott állok majd meg, ahol eddig kihagytam. A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot, szeretik azokat, akik hisznek az igazságban. Most amit nem tettem hozzá, mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy a régi természetüket szétszúzza. Értitek, hogy mi a kétfelé sántikálás? Ez, ami ebben a mondatban van. Hogy azt mondja, hogy az ember egyfelől nem képmutató, mert őszinte, tiszteli, szereti, pártfogolja, szívesen, ez az egyik felé sántikálás. De azt mondja, hogy ha ez nem teljes, ha nem tudja szétszúzni a természetünket, ha az életünk nem változik meg, ha ott vannak a rejtett hibák, vagy sokszor nem annyira rejtett hibák, azt mondja, akkor gyakorlatilag azt csinálják, hogy erre is egy kicsit, meg arra is egy kicsit. És én ezért mondtam, azt nevejétek megint csak azt mondom rossz néven, hogy ha ez nem így lenne az életünkben, hanem mi már teljesen, azt azért mindenki látná. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Tehát én nem gyanúsítok, vagy nem akarok senkit itt dehonestálni, vagy tiszteletlen lenni veletek, de én megkockáztatom, hogy mindnyájunknak van még valami hibája, ami másik irányba hord, és húz, és sántítunk. Azért olvasom tovább. Akárcsak a köves talajjal ábrázolt hallgatók szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak az elveihez. Csak ennyi. Tehát nem akarok bántani titeket, de elmondhatjuk, melyikőtök mennek járni, hogy én kérem, amit hallottam, azt teszem, és ebben nem lehet hiba. Nemrég olvastam az egyik, most nagyon jó kiadványaink vannak itt, most hagyj ajánljak könyveket nektek, mert annyira, nekem nagyon épületes volt. Nem a könyvkiadókért meg rá, nem. Van a Mondd el a világnak című kiadvány a pionírokról. Nagyon jó. Akkor van az Örömhír, az a Wegenertől, az is nagyon jó, annak még nem értem a végére. A washingtoni gyülekezet, azt hiszem, az egy ilyen képes valami, az nagyon hamar végre tölti, az is nagyon jó. Meg van egy áhítatos könyv, amit nekem az angolt adta ajándékba Makra testvér, hogy úgyis tudom használni, én azt olvasom, nem tudom magyarul valami ilyesmi lett a címe, hogy el ne felejtsük, vagy ilyen pergament színű, állítok magyarul is megjelent, ezt nem ismeritek. Akkor utána kell nézni, az is nagyon jó, ez is a pionírokról szól. És ezekben olvastam valamelyikükben nemrég, hogy idézte is, azt hiszem, hogy mondaná a Világnak című könyvben, hogy több ilyen bizonyságtételt idézett, hogy Ellen White azt mondta több ízben, hogy nem arra van szükségünk, hogy még több új igazság táruljon fel előttünk. Nem arra van szükségünk, mert le vagyunk maradva, nekünk arra van szükségünk, hogy a már megismert igazságokkal hozzuk összhangba az életünket. Egyszer valaki mesélte, hogy valami misszionáriusi alkalmon, tehát valahol Afrikában talán volt egy előadás, és a hallgatóság hallgatta, volt egy fiatal ember, egy gyermekkorú szinte az előadót, és neki feltűnt, hogy mennyire figyel az a fiatal valaki, megjegyezte, és utána másnap, amikor bent tovább a sorozat, nem volt ott, és hát sajnálta. Pedig annyira úgy tűnt, hogy hát érdekli a téma, és akkor múltak a napok, és egyszer megint megjelent ez a fiatal személy, és az alkalmat keresett utána az előadó, hogy lezárult, hogy hát tudjon vele beszélni, utána is mondja, hogy hát annyira örült, hogy itt volt, és most megint örül, hogy itt van, de hát hogy mi volt, hogy nem volt. És mondja, hogy az igazság, hogy amit első alkalommal hallott, azt mondja, azzal úgy volt, hogy hát amíg nem sikerült beépíteni az életébe, addig nem mert jönni. És ugye nekünk ez furcsa, de valahol meg egészséges. Tehát lemaradt dolgokról, ez igaz, másrészt pedig a hozzáállása tiszteletre méltó, hogy nem azért hallgatjuk, mint a hegyi beszéd végén tudjátok, hogy aki hallgatja az én beszédemet, és megtartja, az az egyik eset, ők vannak kevesebben, és aki nem tartja meg, az azt hiszi, hogy valamilyen van, és ki fog derülni, és semmilyen sincs. Kedves gyülekezet, ugye nem haragusztok, hogy ismételgetem ezt a kérdést, hogy meddig sántikálunk kétfelé, mert szerintem ez a mi problémánk. És sokáig már nem sántikálhatunk kétfelé, mert itt hamar dűlőre fognak jutni a dolgok. Mi baj tehát, és mi hiányzik? Az igazi találkozás hiányzik az Istennel, a tapasztalat, a közösség, ahogy ezt Jákobnál, Józsefnél látjuk, de hát mondhattam volna Péter apostolt, hogy 3,5 évig élt Krisztus mellett, és hol tartott a végén, hogy ha ezek, én akkor nem. Azt nem lehet. Te nem mosod meg a lábamat. Tehát valami hát nem volt a helyén. És mi kellett Péternek? Hát az a borzasztó tapasztalat, amit az Úr előre megmondott, és milyen csodálatos, azt mondta, de én imádkoztam, érted? Amikor átéled azt, amikor azon a határon vagy, hogy hát te nem, mikor rájössz, hogy ki vagy, azt mondja, te hited el ne fogyatkozzon. Olyan nagyszerű, a Jézus Érte című könyvben a két kedvenc szakaszaim, hát sok kedvenc szakaszaim, de kettő a kedvencek közé tartozik, amikor leírja, hogy Jánosból hogy lett János, mennydörgés fiából, hogy hát sok szépet nem ír róla, hogy milyen volt előtte, de hogy mivé lett Krisztus mellett. És akkor leírja Péterről, hogy Krisztus mondta neki, hogy Péter, ne rohanj mindig előre, mert akkor mindig így jársz. Ugye volt a templom jelenet, hogy amikor bement Péter a templom, és megkérdezték a vámszedők, hogy a ti mesteretek az a templom adót, akkor nem fizetett. Dehogy nem, hát ilyet feltételezni, és akkor ment vissza az Úrhoz, és mondja, hogy ezek azt kérdezték, hogy és mit mondta? Hát mondtam, hogy persze, és mondja, hogy de hát a fiaknak nem kell, nem? Hát, ugye, ott kiderült, hogy jót akart, ő mindig jót akart, Mi is szerintem az érrendszerint jót akarunk, de ez nem garancia semmire, kedves gyülekezet. Azt mondja ott a Jézus, hogy tiszünk, hogy Péter, így írja, hogy Péter, hagyd menjek én elől. Akkor nem fogsz mindig belefutni valamibe. Gyere mögöttem. Nem természeted, ugye ezt már én teszem hozzá. Egyiknek se természete, hogy következetesen, alázatosan mögötte járjunk, de különben ez lesz. És amikor Péterbe ez beérett, akkor azt írta az ezek megfogalmazója, hogy köszöntél titeket, én a presbiter társ. Ott a levelében. Azért nagy dolgok történtek ott. Velünk is történhet, kedves gyülekezet. Ennek hiányában olyan a kapcsolatunk az Isten, én azt érzem én magának, mint a névházasság, meg a távházasság. Mert van ilyen, tudjátok, hát még az annyit is ér. Tehát, hogyha messze ének, mert nekem volt egy főnököm ott a munkahelyem, amit mondtam nektek, hogy tiszteltem érte egyébként egy orosz nőt feleségül vett, hogy kihozza onnan. És semmi nem volt köztük az égvilágon, csak egy ilyen jogi valami volt, hogy segített neki, hát, hogy így lehet. Tehát ezt szokták egyébként máshol is. Tehát létezik ez a jelenség, de nyilván nem ebbe gondolkodunk, amikor érdemi kapcsolatot szeretnénk, vagy családot szeretnénk alapítani. Egy idézet még ennek az alátámasztására, és aztán tovább lépek, egy picit majd türelmet kérek tőletek, valószínűleg az idő az kevés lesz az eredeti határidő. Azt írja a Nagy Küzdelem című könyvünk a Nyomorúságos idő című fejezetben, hogy a Nyomorúság idő című fejezetben, hogy nem sokára itt a nyomorúságos idő, mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, nyilván ebben egyben, amiről beszélünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Még ezt a szót nem gyakran olvastam a bizonyságtételekben, nem is hízelgő, hogy nehogy már a lustaságon múljon az, hogy az Isten feláldozta a fiát értünk, az örök életünk a tét, és mi, hát ebben nem lehet lusta az ember. Vigyázzunk, hogy nehogy ebben találtassunk. Ez volt az egyik szempont, tehát, hogy a saját személyes lelki fejlődésünkben hányadán állunk, vagy mit értünk el, vagy mit mulasztottunk el, de én szeretnék szólni az Istenért végzett munkáról is. Itt most utaltam már a könyvekre, hogy ha olvassátok, nagyon jók ezek a könyvek, mert egyrészt jó tisztában lenni a gyökereinkkel, másrészt megmozgatnak bennünket az indítékok szintjén, mert átragad ránk az, ami őket akkor motivált. Az egy csodálatos korszak volt, minden gyöngeségével, hibájával együtt. Ők úgy érezték, hogy küldetésük van az emberekhez. Sőt, az egész emberiséghez, az egész világhoz. Erre fokozatosan ébredtek rá, kiküldték a misszionáriusaikat. Ugye nekünk kicsit sajátos a helyzetünk itt Magyarországon, mert hát az egyházi helyzetünk sajátos, mert a világközösséggel, ahogy itt olvastuk, nem szerves a kapcsolat. Egy kicsit úgy magunk, kevesebb hír jut el, nem tudjuk, mi történik, magunk éljük meg a magunk dolgait itt, de úgy érezhetjük, hogy csak a saját hazánkban gondolkodunk, ugye, mert hát itt vagyunk, de az itt is van 10 millió ember. Mi meg vagyunk, vagy 1600-an is, úgyhogy már bocsánat, hogy így mondom, de... Vajon mi mennyire érezzük át, hogy el vagyunk küldve ehhez a 10 millió emberhez, elküldtek bennünket, bocsánat, és szépen mondjam, ehhez a 10 millió emberhez, azért, hogy megszólítsuk őket, hogy érdemben bemutassuk nekik az Istent, a sok hamis, meg téves, mondjuk inkább így felfogáshoz képest, hogy bemutassuk Jézus Krisztust, szóban és életben egyaránt, hogy az igazi Isten félelmet bemutassuk, és hogy figyelmeztessük őket arra a rettenetes veszélyre, ami az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ez egy bibliai idézet volt, amit mondtam. Az egész világon még Magyarország is beletartozik. Mi sokszor úgy érezzük, hogy olyan kis ország vagyunk, meg olyan jelentéktelen ország vagyunk. Hát most nem úgy tűnik. Hát, hogyha ismerjük a Bibliát, akkor, és tudjuk, hogy itt mi folyik, minthogyha nem jelentéktelen az ország. Nekem aztán nincs ilyen magyar büszkeségem, félre ne értsetek, nem azért mondom, de hát úgy tűnik, hogy itt valami van. Nem lehet annyira kicsi egy ország, hogy a sátán ne figyeljen rá. Tehát nem kerülhetjük el a sátán figyelmét, csak azért, mert 10 millióan vagyunk. Ja, van itt egy idézet, szégyelem, de nem találtam meg, a késedek tudja, majd segítsen, de ismerni is meg mindjárt, hogy amit a kellemes időben nem végeztünk el, azt majd nehéz körülmények között kell elvégeznünk. Sok kellemes évünk van oda, kedves gyülekezet. Legalább 20 itt az utóbbi 20. Mert ez annyiból kellemes volt, és senki nem zargatott. Pártállam már nem volt, vallási állam még nem volt. Most már azért nagyon úgy néz ki, hogy van. Alakulóban van. És... itt egy nagyon fontos kérdésre szeretnék rátérni, talán nektek is az, nekem nagyon, hogy olyan hirtelen meg váratlanul tört ránk ez az egész, meg olyan váratlan formában. Tehát azért az ember azt hitt, hogy valami kibontakozása lesz, vagy lesz ideje, hogy ezt felocsúdjon, vagy felzárkózzon. Én úgy érzem, hogy ez borzasztó hirtelenséggel történt, ami itt történt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. És hát emberileg kísértett bennünket az a gondolat, hogy... ha szembesülünk azzal, hogy mennyire előre haladtak a dolgok, és mi mennyire le vagyunk maradva, mert ugye hát erről szól az egész meddig sántikáltok kétfelé kérdés is, hogy olyan esélytelennek érezzük esetleg azt, hogy behozzuk a lemaradást, hogy még az a gondolat is kísért, hogy esetleg reménytelennek érezzük. Nem tudom, hogy ti vagy vagytok ezzel, de én azt gondolom, hogy két lehetőség van, alapvetően két véget. Vagy nyugodtak vagyunk a seprünkön, hogy jó ez így, meg hát jöjjön, aminek jönnie kell, és aztán rájövünk, hogy nem vagyunk felkészülve. Vagy ha igazán elkap bennünket a szorongás, a tudata annak, ami van, akkor meg hát a realitások inkább azt mondják, hogy uram, hát hol vagyok én attól, ahol tartanom kéne, hogyha a számvetést elvégzem magamban, mire jutottam eddig, én legalábbis így érzem. És akkor meg ott van a kétségbeesés, meg a csüggedés, hogy esetleg, hát ez reménytelen. Hát most jövök rá, hogy ahhoz, hogy helytájékozz, már hol kéne tartsak, és hát az olyan távolinak tűnik. Azt hiszem értitek, hogy mire gondolok. Ha nektek nincs ilyen küzdelmetek, egy bizonyos értelemben jó, de lehet, hogy másrészt meg rossz. Én azért bátorítani szeretnélek titeket ebben a tekintetben, nem elvtelenül és nem következetlenül, de nekem is ez adott erőt, mert rám fért a bátorítás. Megkérdezem tőletek, hogy a tanítványoknak a lelki állapota, tehát Krisztus tanítványok lelki állapota a kritikus időben, tehát amikor Jézust elfogják azon az időtájt, az nap, azon az estén, milyen volt a lelki állapotuk? Mondok egy példát. Ki a nagyobb? Nagyon komoly témáik voltak, ki a nagyobb. Ő elmondta, hogy mi vár rá, ők meg ezen gondolkodni, hát azért nem voltak a csúcson, ahogy mondják. Getsemánéban hol voltak? Hát sehol sem voltak, mert amikor megjelent az a csőcserék, akkor ők elmentek, ugye Péter meg János kísérte csak el. Péter hol volt aznap? Hát ott, ahol nem gondolta, hogy lesz, ő tagadott. De tisztességkedvére el kell mondani, hogy a többiek nem voltak abban a helyzetben, hogy tagadjanak, mert hát oda sem mentek el, ő elment, na de erre futotta az erejéből. Vagyis, hát a tanítványok Jézus Krisztus halála idején jócskán hiányosságokkal küzdtek, és akkor finoman fogalmaztam. Küzdöttek, bocsánat, és finoman fogalmaztam. És érdekes, hogy 50 nappal később, pünköszkor, pünkösz volt. És ugyanazok az ezek, tudnék, hogy ki a nagyobb, tehát a ki a nagyobbakkal az Úr megtette ezt, hogy 50 nap alatt ebből azok lettek. Azért ebben van valami vigasztalás, nem? Én nem mondom, hogy ez mindig 50 nap, meg nem vagyunk predesztinálva erre, tehát nem kötelező, de az Istennél megvan a lehetőség. Tehát ha mi felismerjük azt, hogy Uram, hát én az egész életemet nem jól éltem, mert sokkal többet lehetett volna, te többet vártál volna. És engem ez megrendít, és megtörök ennek a tudata alatt, és elkötelezem magam. Szerintetek az Istennek mennyi idő kell ahhoz, hogy bennünket lélekben előbbre segítsen? Tudok egy jó történetet, hadd osszam meg veletek, ti is tudjátok. Máté Evangélium a 8. fejezetében oda megy egy bélpoklos az Úrhoz, és azt mondja neki, hogy Uram, ha akarod, akkor te megtisztíthatsz engem. Tudom, hogy te megtisztíthatsz. És erre Jézusnak mi volt a válasz, hogy hát sajnos egy lassan gyógyuló betegség, vagy bocsánat, hogy ilyet mondok. Azt mondta, hogy akarom. Tehát, hogy hozzányúlt, ugye azt akarom ezzel illusztrálni. Akarom, tisztulj meg. És az megtisztult. Én azt gondolom, hogy lehetetlen állapotok, megoldhatatlan állapotok az Istennek nincsenek. Mi hátrát adhatjuk, mi ellehetetleníthetjük végérvényesen is. De hogyha bennünk az Isten tudott már késztetést ébreszteni, ha bennünk vágy ébred, ha önkritikusak tudunk lenni, ha rádöbbenünk arra, hogy mekkora a mi bűnünk, mulasztásunk és lemaradásunk, és vágyunk az ellenkezőjére, akkor az Isten előtt nincsenek akadályok. Tűnik maga az akadály szűnt meg. Ami halogatásunk, ami kényelmünk, ami közömbösségünk, a tudatlanságunk azt illetően, hogy hát hol vagyunk mi, és hogyha ez megtörténik, akkor ez a felismerés, akkor onnantól kezdve az Isten rövid idő alatt is tud segíteni. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy örök életet nyerjünk, azt mondja az apostol. Tehát én egyszerre szeretnélek benneteket önkritikus gondolkodásra késztetni, hogy meddig sántikáltok kétfélre a kérdéssel, de nem a csüggesztés szándékával, hanem a bátorításával, hogy ne csináljuk ezt tovább, csináljunk mást, ijedjünk meg, mert van okunk, emberileg van okunk megijedni, de ne végérvényesen, és ne csüggedjünk, hanem kapaszkodjunk az Istenbe. Én azt gondolom, és ezt megerősítem, erről beszéltünk akkor is, amikor az ábráról itt beszéltünk közösen a végidő eseményeiről, hogy fontos, hogy megtaláljuk az alkalmas reakciókat arra, amit itt most egyházi szinten válaszolnunk kell, ugyanúgy utaltam is rá, de még ennél is fontosabb az, hogy eldöntsük, hogy kinek az oldalán állunk. Tehát megismétlem, ha úgy tetszik, amit korábban mondtam ennek a hátén. Döntsük el, kinek az oldalán állunk, hogy az Isten velünk lehessen, és hogyha ez meg lesz, akkor gyakorlatilag nem az a fontos, hogy mi történik itt a környezetünkben. De utána, ha majd beszélgetünk, szeretnék idézni nektek ebből a könyvből, még az utolsó napok eseményeiből, hogy hogyan álljunk hozzá az esetleg ránk váró próbákhoz, szenvedésekhez. Az az igazság, hogy ha mi ezt a döntést meghoztuk az életünkben, akkor a többi, most tudom, hogy furcsa hangzik, de mindegy. Ez így nagyon nyers, de mindegy. Luthernak azt mondták, hogyha nem vonja vissza a tanait, tudta, hogy a mágia az egy forró és nagyon fájdalmas hely. Nem hátrált meg. Mikor azt mondták, hogy ne menjen le vonzó, mert baja lesz, azt mondta, hogy ez nem lehet, hogy ne menjen le. Azt mondta, hogy neki azt kell tennie, azt várja az Isten, azt megteszi, a többi az nem az ő hatásköre. Isten meg a saját hatáskörét gyakorolta minden esetben, mint tudjuk. Kedves gyülekezet, ha nekünk az igazi döntés megszületik végre az életünkben, megszűnik a kétfelé sántikálás, meglátjátok, hogy megszűnik egy csomó teher, meg aggodalom, meg nyugtalanság, meg békétlenség. Ugye ezt is olvastam, de újraolvasom, mert fél évente az elolvashatjuk, nem rossz az egyikünknek se. A Nagy Küzdelem 551. oldalán azt írja a Majdan a Jákob éjszakáján gyötrődőkről, hogy de gyötrelmüket nem az üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a megváltónak ez az ígérete, megtartalak téged a megpróbáltatás idején, ami az egész világra eljön. Ha biztosan tudnák, hogy Isten megbocsájtott nekik, akkor nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a haláltól. Ez szinte elképzelhetetlen a mai fejünkkel, de ez az igazság. Az a kérdés, hogy van-e ilyen fontos a számunkra az, hogy Isten elfogad minket. Mert mi kétfelé sántikálunk, és kicsit férünk attól, hogy mi lesz itt. Vagy nem is kicsit. És azt mondja, hogy rossz nyomon vagyunk. Döntsük el, mit akarunk, ne sántikáljunk kétfelé, és innentől kezdve minden mindegy. Előbb-utóbb úgyis ki kell lépni ebből az életből valamilyen módon, mert akik megérik élve, azok megérik, azoknak sem lesz könnyű. De a lényegi kérdés az életben nem az, hogy végigéljük az emberi történelmet, nem az, hogy optimalizáljuk, bocsánat, így mondjam, a szenvedésre megpróbáltatás szintjét, hanem az, hogy ez a döntés, ez megszülessen végre az életünkben. Mit tegyünk tehát, és ehhez kérek még egy rövid türelmet tőletek, egy pár gyakorlati dolgot azért hadd mondjak, ne csak elméletit. Ugye azt mondja Ézsaiás könyv 55. fejezet 6. verse, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Nem tudom, látok ez hogy hat. Ennek külön jelentősége van a mi esetünkben, hogy amíg megtalálható a közben járói mi voltában a kegyelem trónjánál, mert utána már hiába hívjuk. Tehát amíg van kegyelemidő, addig kell ezt a kérdést dülőre vinni a lelkünkben. Kerestük-e eléggé? Döntöttünk-e már? Jákobról azt hinnénk, hogy hát azért egy hívő ember volt, hát már csak döntött. A jobbokig nem döntött. Azt tekinthetjük döntésnek, ami ott történt az életében. Az csak szándék volt, ami előtte volt. Csak egy figyelmeztető igét itt beillesztenék a gondolatmenetbe, Jeremiás 12:5, hogyha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? Ha most behívnának titeket hivatalos helyre, hogy tessék feladni, amit gondolsz, megcsinálsz, hogy nagyon karakának érzitek magatokat, és azt mondja, hogy ez még gyalogokkal futás, tehát ami most van. Mi lesz, hogyha ez a helyzet fokozódik? Mert fokozódni fog. Gondoljuk meg, hogy hányadán állunk, ha úgy érezzük, hogy le vagyunk maradva, szerintem le vagyunk maradva, akkor valaminek történnie kell, valamit tennünk kell. Mit tehetünk? Én azt gondolom, hogy el kell döntenünk végre, hogy mi a fontos az életünkben, mit teszünk az első helyre, és az legyen az első helyen. Józsué azt mondta, ez volt az alternatív alapig, én elárulom, mindig dilemmát, hogy melyiket válasszam, hogy választhatok magatoknak még ma, hogy mely Istent imádjátok. Azt mondja, hogy lehet választani, sajnos van választék. De döntsetek én és az én házam éppen mi döntöttünk, mi az Úrnak szolgálunk. Kedves gyülekezet, még ma azt mondta. Miért mondta? Mert tudta, hogy minden ember halogat. Tehát nem mi vagyunk mások vagy rosszabbak. Minden ember, hogy ez egy súlyos döntés. Ugye a klasszikus, a pragmatista, optimalizáló típus azt mondja, hogy majd mint a lator. Tehát itt mindent kiszipolyozok az életből, és a végén megtérek. Nem úgy van az. Nem úgy megy az. Ne sántikáljunk kétfelé azzal, hogy a világról sem akarunk lemondani egészen, de az örök életet is szeretnénk elfogadni. El kell döntenünk, hogy akarok-e szolga lenni, de tényleg, de az azt jelenti, hogy a szolga az nem más. Akarok-e feladni minden, ami bűnös, ami az Istennek nem tetszik, vagy súlyosbítom a kört, hogy akár olyan dolgot is, ami el van az Istentől, tehát önmagában nem bűn, de tudom, hogy tehát árt az Istenből kapcsolatomnak. Döntésre van szükség, elhatározásra, ahelyett, hogy részlegesen engedelmeskedünk, és hát úgy egymáshoz méregetjük magunkat. Egymáshoz nem méregessük magunkat, az amúgy is félrevisz, vagy így, vagy úgy, tehát ezzel hagyjunk fel. Mennyire vizsgáljuk magunkat következetesen és alaposan? Idézek valamit, kíváncsiak, hogy rájöttek, hogy honnan idéztem. Virasztás és ima segítségével uralkodni tudunk a gyengeségeinken. Hát ez szokott a problémák lenni. Azt mondja, virasztás és ima segítségével uralkodni tudunk a gyengeségeinken, annyira, hogy azok lesznek az erősségeinké. Tehát ami eddig gyengeség volt, az erősség lesz, és ha kísértésbe esünk, akkor nem szenvedünk többé vereséget. Tehát le van írva a recept. Azt mondja, Jézus Krisztus követője naponta vizsgálja meg magát, hogy teljesen kiismerje a saját szokásait. Ti csináltok ilyet? Bocsánat, most ez jutott eszembe, ne vegyétek rosszul, csak eszembe jutott, hogy egyszer olvastam, hogy például a nőknek javasolják, hogy az emlőrák miatt, hogy rendszeres időközönként önmagukat, ugye, amikor fürdőszál vannak, akkor nézzék meg. Meg vannak más tanácsok, tehát ilyen orvosi tanácsok, fizikai betegségek, biológiai betegségek esetén sokan nem csinálják, pedig segítene. Mi meg lelkileg követjük el ugyanezt a hibát, hogy megmondták, hogy hát úgy nem leszel jobb ember, hogy várod a csodát, vagy van, tehát egyszer szívesen ébrednél arra, hogy szent ember vagy. Bocsánat, hogy így mondom, de hát most nyers voltam. De nem, hát melyikünk ne örülne neki? Nem tudom, ráismertetek az idézete különben, ez a két héttel ezelőtti szombatiskola 4. kérdésében található a lapfordulón. Ismétlés. Tehát passzívan mi szívesen elfogadnánk a készet, de hogy tegyünk érte, és most olvasok egy nagyon fontos idézetet, ezt is tegnap este találtam, miközben kerestem. Azt mondja a 137. oldal, megint csak ez a könyv, az utolsó napok eseményei, akik határozott erőfeszítések helyett egyszerűen a Szentlélektől várják el, hogy cselekvésre késztesse őket. Értitek ezt? Igaz ránk valamelyest? Mert szerintem ez a jó szándék, hogy én nagyon nem bánnám, hogyha az Úr most már elindítana valamit bennem. Azt mondja, akik határozott erőfeszítések helyett egyszerűen a Szentlélektől várják, hogy cselekvésre késztesse őket, el fognak veszni a sötétségben. Ez a diagnózis, ez a vége, ezt mondja. Akkor ezt én nekünk kéne tenni valamit. Eldönteni, mit akarunk, amit mondtam. Megismerni Jézus Krisztust magunknak személyes megváltóként, felismerve a bűneinket, azt, hogy kegyelemre szorulunk. De ez most nem egy olyan dolog, hogy hát gyarló vagyok én is, aztán elmondom a szokott szlogeneket, hanem a fájdalmas módja, amikor a felismerés erejével hat rám. És hát olvasni a szavait és inni a gondolatait nap mint nap. Nem tudom, ismeritek-e ugye az igét, nyilván ismeritek, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, akkor nincs. Mire szoktunk panaszkodni, hogy valahogy olyan gyenge vagyok, olyan nem érzem magam hitben erősnek minden. Hát testvéreim, le van írva, hogy ez egy okokozati összefüggés, akkor nem bántani akarok titeket, tehát nem egyszerűen vastorozni, de bátorítani nagyon, hogy ha tudjuk, hogy mi a tünet, tudjuk, hogy mi az oka, akkor ki fogja helyettünk megtenni? Ki fogja helyettünk eldönteni? Ha a Szentlélektől várjuk, hát ne várjuk, hát valamit azért nekünk is csinálni kell. Ha tudjuk, hogy mi segítene, akkor azt kell csinálni. Nem tudom, mennyire veszük ezt komolyan. Tervezzük be az életünkbe azt, hogy akár mi van, hatörik, ha szakad, ebből nem engedek. Tehát az Istennel nekem kell naponta az az idő, mert különben nem én vagyok. Különben az vagyok, aminek nem szeretem magam, és nem szeret a családom, nem szeret a környezetem sem. Jézus Krisztus szerint minden ezen múlik. Azt mondta, hogy ha eszitek az ember fiának testét és vérét, van élet bennetek, azt lehet életnek nevezni, ha nem, nincs. Nyilván, ha ez igaz, bocsánat, hogy ilyet mondok, akkor a sátán mindent el fog követni, hogy ez ne történjen meg. És kire vár a feladat, hogy ezzel együtt mindent elkövessen, hogy megtörténjen? Ránk. Bocsánat, én elmi dolgokat mondok, de azért nem már talán néha megismételni. Rajtunk múlik, hogy engedjük-e. Építsünk le az életünkben minden olyan dolgot, ami akadályoz, meg ami fölösleges, meg amivel időt tudunk nyerni magunknak. Ha elkezditek, akkor rá fogtok jönni egy nagy titokra, hogy gyakorlatilag mindenre szükség van, amit eddig csináltunk. Szerintem olyan még nem lehet. Lehet, hogy egy-két dolgot találtok, de a nagy részére az lesz, hogy hát azt nem lehet, anélkül, hát azt nem tudom, mi lesz. el kell dönteni, hogy hajlandóak vagyunk-e gyökeresen átalakítani és leépíteni az életünkben dolgokat, felforgatni, akkor így mondom, felforgatni. Van-e olyan fontos az örök élet nekünk? Az Istennek volt olyan fontos a mi üdvösségünk, hogy Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát elküldte, hogy itt szenvedve éljen és meghaljon. Nekünk van-e olyan fontos, hogy ez ne hiába történjen a mi esetünkben, hogy egy pár dolgot, bocsánat, hogy nyersen mondom, kigórjunk az életünkből. Legyen az tevékenység, tárgy, elfoglaltság, hobbi, vagy nem tudom, értitek, mire gondolok, mindenki a magáéba tudja. Hát ezt nekünk kell megtenni, nekünk kell megcsinálni, és hogyha lesz időnk olvasni, adok jó tippeket, Jézus élete. Ez egy nagyon-nagyon felemelő olvasmány. Utolsó napok eseményei. Mikor akarjuk elolvasni az utolsó napok után? Bocsánat, hogy ezt mondom, most kéne. Nagy küzdelem, itt van velem, csak azt már nem hoztam fel a szószékre. Ezek mind közelebb hozzák hozzánk őt. Közelebb hozzák hozzánk azt a motivációt, hogy itt most én mellette álljak ki. Érezni fogjátok, hogy amit Jézus mond, az törvény, hogyha ezzel foglalkozol, megtelsz erővel, ha ezt elhanyagolod, akkor elfújnak, mint a pihét az események, mert nem leszel senki és semmi. Azzal zárnám egy gondolattal és egyikével a gondolattal, hogy tudjátok, hogy most már vannak ilyen eszközök, ilyen telefon, meg egyéb dolgok, hogy napelem tölti őket. Tehát ilyen szolárcellás. És akkor, ahogy a térerőt szokták keresni, mennek a napra, és akkor kiteszik, hogy töltődjön. Most bocsánat, hogy nagyon már prózai hasonlat, de hogyha igaz az, hogy nekem az isteni befolyásra van szükség ahhoz, hogy én feltöltődjek lelkileg. Hát erről beszélt, hogy enni a testét, inni a vérét, foglalkozni ezzel. És hogyha tudom, hogy ez fontos, és már igény, nem azért, mert fontos, az az első felismerés, hanem igényemmé válik, én már nem akarok máshogy élni, akkor mindig mennénk ki, nem? Hogy hát olyan, engem érjen ez a befolyás. Tehát akkor kiteszem magam, keresem az alkalmat az életemben, hogy hol fog engem ez az isteni befolyás érni, és hát ezzel az igével zárnám, és köszönöm és a türelmeteket, és bocsánat, hogy kicsit túl nyúlt az idő. Jakab apostol levele 4. fejezet 8. versével zárom a mondandómat. Közeledjetek az Istenhez, és mit fogtok tapasztalni, ti is tudjátok. Akkor meddig sántikálunk még két felé? Akkor közeledjünk, döntsük el. Nem úgy, hogy most közeledünk, aztán megint lesz. El kell döntünk, hogy ezután csak közeledés lesz, és más nem lesz. Én nagyon őszintén kívánom ezt nektek, mindnyájunknak, azoknak is, akik nincsenek itt a testvéreink közül, mert úgy érzem, hogy ez meg fogja oldani a mi életünket, és az üdvösségig fog bennünket vezetni. Az Isten ebben segítsen meg bennünket. Amen. Amen. Szerető, kegyelmes, mennyei jó atyánk, csodáljuk a te türelmedet, amivel viseltetsz mindnyájunk iránt. Csodáljuk azt, hogy te olyan szeretettel vagy irántunk, amely évtizedeken keresztül hordoz és vár, csak azért, hogy eldöntsük, kívánunk-e veled élni, veled járni ebben az életben és az örökké valóságban is. Köszönjük, hogy a te lelked késztetésének engedve mindnyájan tudunk őszintén szembesülni a saját életünk eddigi folyásával, mindazzal a kegyelemmel, amit gyakoroltál, és mindazzal a mulasztással, amivel adósaid vagyunk ezért a türelemért és kegyelemért. Bocsásd ezt meg nekünk. Arra kérünk, hogy amit itt most közösen át tudtunk gondolni az ige fényében, a bizonyságtételek segítségével is, különös tekintettel arra, hogy hol járunk időben, hogyan szorítanak már a körülmények és az események, segíts kérünk, hogy ezek a gondolatok mindnyájunkban tovább érlelődhetnének, személyes döntésre sarkalnának, hogy megszűnjön a kétfelé sántikálás, a felemásság a mi hívő életünkben. Bocsáss meg, hogy ez nem korábban történt meg, ez a döntés az életünkben, és most az a Szent Lelked segítségét kérjük mindannyian, hogy egyenként kinek-kinek a maga életében, a maga sajátos körülményei, hibái, személyiségjegyei mellett mutasd meg, hogy mi az akadály, ami miatt nem állhatsz meg bennünket jobban. Mi az, ami ránk vár, hogy változtassunk rajta. Hogy ne essünk abba a hibába sem, amit olvastunk, hogy szeretnénk a jót, de valahogy kívülről várjuk, hogy majd te cselekszel az életünkben. Kérünk, légy segítségünkre, taníts és vezess bennünket ebben a személyes küzdelemben, a végső döntés meghozatalában is, és ennek eredményeként, ennek következtében mindazon körülmények között is, ami majd ránk vár, hogyha téged akarunk követni. Szeretnénk mindenestől átadni neked a mi életünket, rád bízni magunkat, szeretteinket, és szeretnénk megállni végül majd előtted az ítéletben, ami megváltunk érdemeire tekintettel, mentesülve a mi bűneinktől, az örökké valóság részeseiként és várományosaiként. Végezd el, kérünk, mindannyiunk életében ezt a csodát, ami megváltunk, a Jézus Krisztus nevében kérjük ezt tőled. Amen.
Amen.